ajódjában játszódik a történet eleje, ahol van egy nagy király, akit Dasaratának hívnak, van három felesége, nagyon sikeres, jámbor, uralkodó, minden nagyon csodálatos, kivéve, hogy nincs utódja. És ugye ez egy nagyon fontos eleme a királyi családoknak, hogy akkor van egy utód, akinek átörökítik a trónt, aki majd viszi tovább a népről való gondoskodást. Úgy is nevezik a védikus szentírások az uralkodókat, hogy ksatriák. A maga a szó azt jelenti, hogy valaki, aki védelmez, menetéket ad, gondoskodik. Tehát a vezetőknek az volt a szerepe, hogy gondoskodjanak azokról, akiket rájuk bíztak, hogy mindenkinek a lehető legjobb élete legyen. Ami azt jelenti, hogy anyagi szempontból mindenkinek legyen meg mindene, és mindenkinek legyen lehetősége a lelki fejlődésre. És Dasarat király egy ilyen nemes uralkodó volt, aki aztán bemutatott egy nagy áldozatot, aminek a következménye az volt, hogy született négy fiú gyermeke, akik ilyen ksatria vitézekként nevelkedtek, tanulták a harcművészetet. A legidősebb fiú volt közülük Ráma. És az volt a terv, hogy Ráma fog a trónra kerülni Dasarat után. Nagyon sokszor tanúbizonyságot tett a kiválóságáról a nép számára, mindenki nagyon szerette, igazi hős volt, egy kiváló harcos. Feleségül veszi Szítá hercegnőt, aki a társa az egész történet folyamán, és nagyon jelentős a szerepe. És a trónra kerülése előtt az egyik királynő elkezd aggódni, hogy mi lesz, ha nem az ő fia kerül a trónra. Ugye három feleség volt, az a királynő kezdett el aggódni, aki nem a szülő édesanyja volt Rámának, Kausalya szülő édesanyja, Kajkéi elkezdett aggódni, hogy mi lesz, ha nem az ő fia kerül a trónra. És annyira beszennyeződött a tudata ilyen negatív gondolatoknak a hatására, amit még a dajkája egy kicsit így felerősített, vagy hát igazából ő volt a forrása ezeknek, és aztán ezeket felerősítette, hogy megközelítette a férjét, Dasarat királyt, és emlékeztette arra, hogy tett neki valamikor egy ígéretet, egy nagyon nemes tettet hajtott végre a felesége, hogy bármikor teljesítem két kívánságodat, és ő ezzel él is, két kívánságot előterjeszt, küld el Rámát számüzetésbe az erdőbe 14 évre, és a fiam Bharata kerüljön a trónra. A király majdnem belepusztul ebbe a kérésbe, nagyon elkeseredik, szomorú lesz, de a védikus hagyományban az igazmondás, az ígéreteknek a betartása nagyon-nagyon hangsúlyos, főleg a királyoknál, főleg a vezetőknél. Látjuk, hogy mekkora probléma a világban, amikor vezetők ígérnek dolgokat, és aztán nem lesz belőle semmi. A ksatria királyokat úgy nevelték, hogy minden tulajdonságuknál fontosabb az, hogy az adott szót mindig be kell tartaniuk. És Dasarat végül nem akarja száműzni a fiát, de Rámacsandra, mikor meghallja, hogy van az édesanyjának ez az igénye, akkor önként mondja az édesapjának, hogy megyek az erdőbe, hogy ne legyen neki kellemetlen őt kérni. Ő is nagyon igaz volt, és azt gondolta, hogy ez most valamilyen isteni elrendezés, ennek így kell lennie, és ő az erdőbe vonul. És amikor elmegy az erdőbe, nem egyedül megy, hanem vele tart a felesége, Szítá, és az öccse, Laksmana. És nagyon békésen élik a kis erdei életüket, mindaddig, amíg egyszer egy gonosz, úgynevezett ráksasza, ezek a ráksaszák, ezek démonikus, emberevő, gonosz, rossz jellemmel rendelkező lények megjelent ott a kunyhójuknál, egy nagyon szép hölgynek álcázva magát, nagyon megtetszett neki Ráma, és szeretett volna hozzámenni feleségül. De Rámacsandrának volt egy fogadalma, amit úgy neveznek, hogy Ékapatni Vrata, hogy csak egy felesége lesz. Ugye régi időkben volt, hogy egy királynak több felesége is lehetett, de akkor Rámacsandrának volt ez a fogadalma, hogy nekem csak egy feleségem lesz, hozzám nem tudsz jönni feleségül. Akkor ugye persze ott volt Laksmana, aki szintén volt neki már egy felesége, de elkezdtek viccelődni egymás között, hogy legyél Laksmannak a felesége. Persze Laksman se akart őt feleségül venni. Lényeg az, hogy egy nagyon rettenetes formát öltött magára ez a rákshasi, és megfenyegette Szítát. Annyira féltékeny lett Szítára, hogy azt el akart őt pusztítani, és akkor Laksmana levágta az orrát. És a történet itt elkezdett bonyolódni, mert ez a rákshasi, akit úgy hívnak, hogy Surpanakha, elment a testvéréhez, Rávanához, aki egy nagyon rettenetes démon, aki a démonikus természetnek, amiről a Bhagavad Gita ír, minden aspektusát maximálisan megszemélyesíti. Panaszkodott neki Surpanakha, hogy mi történt, és Rávana, amikor hallott erről a gyönyörű hercegnőről, Szítáról, akkor azt gondolta, hogy meg akarom szerezni őt, hogy az én élvezetemet szolgálja. És el is megy az erdőbe, amikor éppen Ráma és Laksmana nincsenek ott a kunyhónál, egy külön történet, hogy miért, de lényeg az, hogy ott maradt egyedül Szítá, megjelenik Rávana egy brámanának a formájában, és becsapja Szítát, és elrabolja. És amikor elrabolja Szítát, akkor itt látjuk, ahogy egy keselyű próbálja feltartóztatni. Ez a keselyű Jatájú, akinek az előbb láttuk azt a gyönyörű szobrát. És Szita eltűnik, nem tudni, hogy hol van, visszatér Rámacsandra és Laksmana kétségbe eső, hogy hova lett Szita. És elkezdik őt keresni, és nem egyedül keresik őt, hanem Rámacsandra és Laksmana a majmoknak, úgynevezett vánaráknak a segítségét kéri. Ők ilyen félig ember, félig majom lények, nagyon intelligensek, tudnak beszélni, nagyon jó harcosok. És velük együtt Rámacsandra, főleg a legkiemelkedőbb majom közülük, ugye Hanumán, az ő segítségével megtalálják Szítát, és aztán kitör egy hatalmas háború, ahol Ráma serege legyőzi Rávana seregét, és aztán végül Rávana elpusztítja ezt a rettenetes démont, Rávanát, aki gyakorlatilag a korlátlan, mindenki másnak a rovására menő, határtalan élvezetre való vágyat testesíti meg. Tehát ez lenne így röviden a történet. Rávanát elpusztítja Rámacsandra, és aztán a 14 év letelte után visszamegy Ajódhyába, ahol aztán végül a trónra kerül, és ott uralkodik. A Rámájánának az egyik nagyon meghatározó kommentárját úgy hívják, hogy tilaka. Tilakának hívják ezt a jelet, amit a vajsnavák a homlokukon viselnek. Ugye azt jelenti, hogy egy ragyogó jel a Rámájánának a homlokán. Tehát a Rámájánának a szövegét magyarázza. A szerzője egy Ráma Dásza nevű bakta. Ugye azt jelenti, hogy Rámának a szolgája ez a vajsnava. És írta ezt a nagyon gyönyörű verset, amit szeretnék egy kicsit megnézni veletek. Ez a szanszkrit vers, ez így hangzik. Srimad Brahmata Deva Bijamama Lamya Syankuras Chimmaya Kandai Saptabir Ambitoti Vitatori Shala Valódita Patrajstatva Sahasra Kajszuvila Szatsághát Sataj Pancsabis Csátma Prápti Pala Pradó Vijaya Té Rámájana Svasztaru. Ez a vers a Rámájanát, tehát azt a szöveget, ami leírja ezt a nagyon összetett történetet, egy kívánság teljesítő fához hasonlítja. Azt mondja, hogy Rámájana Svasztaru. Taru azt jelenti, hogy fa, és hogy a Rámájana egy kívánság teljesítő fa, ami azt jelenti, hogy minden vágyat be tud teljesíteni. Nem tudom, hogy ki játszott gyerekkorában olyat, amit mi játszottunk, hogy Ha lehet három kívánságod, mit kérnél? Játszott valaki ilyet gyerekkorában? És akkor tűnődtünk, hogy fú, mi legyen az, mi legyen az. És aki nagyon okos volt, ez az egyikre azt mondta, hogy teljesüljön minden kívánságom. Ugye szeretnénk, hogy a kívánságaink, a vágyaink beteljesüljenek. Itt látjuk, hogy a Rámájána olyan, mint egy kívánság teljesítő fa. Azt mondja, hogy Srimad Brahmata Deva Bija Mamalam. Ugye minden fának van egy magja, amiről nő ez a fa, ez a bija, a szanszkritú azt jelenti, hogy mag. És ez a mag, ez amala, ez egy tiszta mag. És mi ez a mag? Srimad Brahma. Ez a Srimad Brahma azt jelenti, hogy az abszolút igazság, a legfelsőbb abszolút igazság, vagyis maga Rámacsandra a magja ennek a fának. Tehát a Rámájana a tiszta magja, a legfelsőbb abszolút igazság, az Úr Rámacsandra maga. Jasyánkuras, Csinmayaha. Ami ebből a magból kihajt, az Csinmaya, teljesen transzcendentális. Ankura azt jelenti, hogy a hajtás. A hajtások teljesen transzcendentálisak. És Kándai, Szaptabir, Anvitó. A fának vannak nagyon erős gyökerei, mint ahogy itt látjátok a képen. Ugye ahhoz, hogy egy nagy fa ne dőljön ki, az nagyon fontos, hogy erős gyökerek kössék a földbe. És a szanszkrit szó a gyökérre az a kánda. Érdekes módon ez a kánda szó részt is jelent. A szent szövegeket szokták kándákra bontani. Vagyis itt azt mondja ez a vers, hogy 7 gyökere van ennek a fának, a Rámájana fának, aminek a magja, ugye Rámacsandra, ami kihajt ez a fa, és 7 részből is áll. Ugye ezt a képet mutattam az előbb, itt látjuk a 7 részét a Rámájanának. Az első a bála, kánda, a gyermekkori keccelései az Úr Rámacsandrának, aztán jön az ajodjá, kánda, amikor ajodjában, a városban, ifjú herceg, aztán jön a kiskindá kánda, amikor már az erdőben van, aztán jön a szundara kánda, ami Hanumánról szól, főleg Rámacsandrának az odaadó majom harcosáról. Aztán jön a jutha kánda, amikor jön a csata, és végül jön az uttara kánda, amikor már újra Ajódjában vagyunk. Tehát a 7 gyökér olyan, mint ez a 7 fejezet. És Ativitató, ez egy nagyon nagy fa, ez egy hatalmas fa, ez a Rámájana, ami Rishala Válódita. Az állavála, ez a szanszkrit szó azt jelenti, hogy amikor van egy fa, a gyökér benne van ebbe a földbe. És az a föld, amiből igazából kihajt a mag, ezt nevezik úgy, hogy állavála. Udita, ebből nő ki. És mi ez az állavála? Ez az udita, ez a risi. A föld, amiből kinőtt ez a fa, az a bölcs Valmiki. Valmiki Muni a Rámájanának a szerzője. Suvila szatság, hási taj, pancsabis. Pancsa azt jelenti, hogy 5, sata azt jelenti, hogy 100. 500 ragyogó, suvila szatság, há, 500 ragyogó ága van ennek a fának, ami a Rámájanának az 500 fejezete. És patrajsz tatvasza haszrakaj. Patra azt jelenti, hogy levél. Ugye ezen a fán vannak az ágak, és aztán vannak a levelek, és ezeket a leveleket hasonlítja a versekhez. Ugye szahaszra azt jelenti, hogy 1000, tatva pedig azt jelenti, hogy 24. Van, amikor a számneveknek a szanszkritban van megfelelője 1, 2, 3, 4, 5, 6, de van, amikor bizonyos szavakkal fejez ki számneveket. Ez nagyon gyakori, hogyha például valaki ír egy költeményt, és a végén azt mondja, hogy ez a költemény ekkor és ekkor keletkezett, akkor nem számneveket mond, hanem szavakat, amik kifejeznek számokat. Például az egyet kifejezi az Isvara szó, mert csak egy Isvara van. Ékali Isvara Krishna, Ára Szababritya, egy legfelsőbb Isten van. Vagy a kettes számot kifejezi a nétra szó, ami azt jelenti, hogy szem, ugye két szemünk van, vagy a bhuja, a kar, a két karunk van. Tehát olyan szavak, ami kettőt jelentenek. Tata, ami partot jelent, ugye egy folyónak mindig két partja kell, hogy legyen. Aztán a hármas szót kifejezi a guna szó, három kötőerő van, három minőség van a védikus szentírások szerint, tápa, háromféle szenvedést különböztetünk meg. A négyes számot kifejezi a juga szó, ugye négy kor van a ciklikus időszámításban a védikus szentírásoknál, vagy a véda szó, ugye négy védát ismerünk. És így a tatva szó, az a Szánkhja filozófiának az elemeire utal, a 24 elemeire, és így fejezi ki ez a szerző, hogy a Rámájanának 24 ezer levele van, ami arra utal, hogy 24 ezer versből áll. Na most, hogyha emlékeztek középiskolai tanulmányokra, akkor ugye ott olvastuk az Odisszát, vagy a Iliászt, amik ennél sokkal rövidebb, mondjuk 18 ezer, 12 ezer hexaméterből álló költemények, tehát ez egy ezeknél hosszabb mű. És persze minden fának mi a lényege, mi a legkülönlegesebb dolog, amit egy fa nyújt? A gyümölcs. Pala. Pala azt jelenti, hogy gyümölcs. Ezt a pala, ezt a gyümölcsöt pradá, ezt a gyümölcsöt adja a Rámájana, de mi ez a gyümölcs? Átma, prápti. Ennek a fának a gyümölcse az önismeret, vagy az önmegvalósítás. Vagyis, hogyha tanulmányozzuk a Rámájanát, akkor erre a kardinális kérdésre, amit az emberi létformában nagyon fontos feltennünk, hogy ki vagyok én, és mi az élet célja, nagyon könnyen megtaláljuk a választ. Ja.